Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország erkölcsi talapzatát a kereszténység jelenti, a következetesen megtartott krisztusitatás. Ezt hangoztatta a köztársasági elnök ünnepi beszédében Pannonhalmán, a Szent Márton tiszteletére épült pannonhalmi szerzetes templom középkori újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően. Sólyog Tamás hozzátette, nincs ország és nincs társadalom, amely erkölcsi alap és rend nélkül működni tudna. Az ünnepi szentmisét Marton Zsolt váci megyéspüspök, William Judák nyitrai megyéspüspök és Hortobágyi Tét Ciril pannonhalmi főapát vezette, az 1224-es felszentelést végző püspökök mai utódai. Egyúttal bemutatták a Magyar Nemzeti Bank pannonhalmi bencés főapátság megnevezésű bronzpatinázott színes fém emlékérmét. Jövő szombaton rendezik meg Köcsén a 23. pikniket a Dobozi Kúrián, a meghívók már ki is mentek a találkozóra. Legyen béke már, ez lesz a motto, a fővédnök és a főszónok Orbán Viktor miniszterelnök. Az MNB monetáris tanácsa változatlanul hagyta a jegybanki kamatkondíciókat, az alapkamat 6,75% maradt. A stabilitásorientált megközelítéssel összhangban a kamatcsökkentések átmeneti szüneteltetése mellett döntöttek, között a jegybank alelnöke. Virág Barnabás hozzátette, a következő időszakban ugyanakkor tér nyílhat a kamatkondíciók további óvatos mérséklésére. Augusztusban ismét történelmi rekord dőlt meg a hazai munkaerőpiacon, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 224.598-an voltak állás nélkül, az elmúlt közel 3,5 évtizedben nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma a 8. hónapban, ismertette Comba Sándor. Befejezték a helyreállítást a keleti pályaudvarra bevezető vágányokon, közölte a MÁV Inform. Nincs tehát már korlátozás a vasúti közlekedésben. A keleti pályaudvar előtt vasárnap este kisiklott a Claudiopolis nevű Kolozsvárról érkező Intercity vonat 5 személykocsija. Senki nem sérült meg, de a baleset a vasúti közlekedésben jelentős fennakadásokat okozott. Pafféri Zoltán, a vasútársaság vezérigazgatója elmondta, a baleset okát a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szervezete egyaránt vizsgálja. Lázár János köszönetet mondott a több mint 100 vasutas kollégának, akik feszített tempóban dolgoztak a helyzet megoldásán és a zavarok elhárításán. A közlekedési miniszter továbbá megköszönt az utasok megértését és közreműködésüket, illetve méltatta azokat a médiatermékeket is, amelyek gyors és korrekt tájékoztatást adtak. Lezárult a jelentkezés az Iskolában az Erdő program őszi ütemére, közölt az Agrárminisztérium. Ennek keretében újabb 500 intézmény 30 ezer diákja vehet részt erdőpedagógiai foglalkozásokon, így idén összesen 1000 iskola 60 ezer diákjához jut el a program, melynek célja, hogy hazánk legfontosabb zöld vagyonáról, az erdőről kapcsolatos ismereteket élményszerűen adja át az általános iskolásoknak. Minden eddiginél korábban indulhat a szüret a hazai almaültetvényeken, írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. A legnagyobb termesztőkörzetnek számító Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében néhány feldolgozó üzem már megkezdte a léalma felvásárlását. Az átlagosnál gyengébb termés várható, a belföldi étkezési és feldolgozóipari igényeket nem tudja fedezni a leszüretelt mennyiség. Idén hozzávetőlegesen 150 ezer tonnával kevesebb almát takaríthatnak be a hazai ültetvényeken, mint tavaly. Ukrajna elkészítette első ballisztikus rakétáját, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azért döntött ennek az információnak a nyilvánosságra hozatala mellett, hogy a közvélemény értékelhesse a védelmi vállalatoknál dolgozók éjjel-nappal folyó munkáját, indokolt. Megjegyezte, hogy a Kurszki műveletnek több célja is van, de mindegyiket egyelőre nem fedheti fel. Fennáll a nukleáris incidens veszélye a Kurszki atomerőműnél, jelentette ki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, miután az orosz elnök meghívására felkereste a létesítményt. Rafael Grossi szerint az a tény, hogy az erőműtől néhány kilométerre harci cselekmények zajlanak, nagy aggályokat, nyugtalanságot kelt a biztonsági rendszerrel kapcsolatban. Vladimir múlt héten jelentette be, hogy Ukrajna megkísérelt dróncsapást mérni a nukleáris létesítményre. 60 napra lefoglalták az Orvosok Határok Nélkül szervezett földközi tengeren tevékeny hajóját Salerno kikötőjében, mivel az olasz hatóságok szerint a szervezet megsértette a hatályos migrációs előírásokat. A kapitányra 3300 euró pénzbírságot szabtak ki. A norvég felségjelzésű hajót 2021 tavasza óta bérli a szervezet, kizárólag az olasz partokra szállítja az embereket. Végül az időjárásról. A folytatásban majd derült lesz az ég, helyenként gomoly, illetve fátyol felhőkkel, de napközben csapadék nélkül. Sokfelé lesz élénk a szél. A reggeli órákban 18-19 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Kereszt.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten 2023-ban a szellemi harcról tartott előadást Klára nővér és Szabó József atya. Műsorunkban most Szabó József atya Miskolc diósgyőri plébános előadását hallgathatják meg, melynek címe A sátán a hazugság atya. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Amiről szeretnék beszélni, amit Jézus megfogalmaz a sátánról, hogy a sátán a hazugság atya. Én ezt szeretném most bemutatni röviden, és egy idézettel szeretném kezdeni. 2017 áprilisában volt itt Matteo de Meo, egy patrisztikus doktor, a exorcista, és aki azt mondja, napjainkban igen súlyos a helyzet. Egyesek egyáltalán nem hisznek a gonosz létezésében, mások viszont azt akarnak alapozni az ördög létezésére. Azért aktuális tehát ez a téma, mert a gonosz működése talán soha nem volt olyan erős a társadalomban, mintha szinte vallás lenne. És el szeretném helyezni a témámat, hogy a gonosz elleni küzdelemben a gonosznak van az úgynevezett rendes és rendkívüli működése. Legfőképpen a rendkívülit ismerjük, ez a megszállottság, különböző külső zaklatások, ilyen látványos dolgok, ezeket filmesítik meg, mert ezeket lehet úgy jól eladni, vagy ebben van olyan érdekesség, sok ember csemegézik is rajta, hogy milyen külső megnyilvánulások vannak. Azonban sokkal aljasabban tud támadni a gonosz az úgynevezett rendes működésem. A rendes, amikor a gonosz úgy működik, és Jézus nevezi őt így, ő a hazugságnak az atya, aki gyilkos kezdettől fogva. És ha megnézzük a bűnbeesés a történetét, akkor már a bűnbeesés előtt a gonosz ott volt a paradicsomban, de nem okozott semmi problémát. Amikor elkezdett hazudni az Istenről, még akkor sem okozott problémát, akkor jöttek a nehézségek, meg ezt hívjuk az ősbűnnek, amikor az első emberpár elhitte azt, amit a gonosz mond. Vagyis elhitte a hazugságot, és e szerint cselekedtek. És ez az ősbűn, egyrészt itt az Istenben való bizalmatlanság, másrészt pedig a hazugságnak a befogadása, és a hazugság alapján cselekedni, a hazugság alapján dönteni, és utána ennek megvannak a rossz gyaka gyümölcsei. Amikor a gonosz becsapja az első emberpárt, akkor egyrészt, tehát idézi az Istent. Vagyis úgy tűnik, mintha idézni, valóban azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek. Idézi, de tulajdonképpen pont az ellenkezőjét mondja. Ha valaki nem figyel oda, akkor nem is vesz észre, hogy nem ezt mondta, pont az ellenkezőjét. Csak egy fáról nem lehet enni, a többiről mindról. Másrészt a gonosz olyat ígér, ami fölött neki nincs hatalma. Tudtok jót és rosszat, olyanok lesztek, mint az Isten. Hogy ilyet a gonoszt meg Jézus megkísértésén is látjuk, hogy ez a mindent neked adok, így nézzél szét, és minden a tiéd, olyat ígér, ami nem az övé. Minden az Istennek a teremtménye. A gonosznak a nagy pofáján meg a bűnén kívül semmilyen nincs. Tehát ő akármit is ígér, és tulajdonképpen sokszor olyan dolgot ígér nekünk, amik tényleg kecsegtetőek, de az mind az Istené. Legfeljebb, ahogyan ő kínálja, úgy már hazugsággá válik. Ferenc pápa, amikor ír Szent Józsefről, akkor mond egy ilyen mondatot, hogy a gonosz időnként igazat mond, de csak annyit, hogy abból botrány legyen. Tehát valamikor kimond igazságokat, de csak annyit mond el belőle, hogy annak a gyümölcse botrány legyen, és hogy utána mi volt annak a kimenetele, ki hogyan tért meg, milyen kontextusban van, azzal már nem foglalkozik semmi. Tehát a gonosz is mond még igazat is, de mindenképpen számára a botrány okozás, embereket gyengíteni hitében, Istennel való kapcsolatában, a saját önképében, az Isten, vagyis a gonosz ezt akarja gyengíteni az emberben. És hogy Jézus, amikor a Szentírásban beszél magáról, akkor beszél az Istenről is. És megint itt a kult szó, amit úgy körbe szeretnék járni valamennyire, az a hazugság és az igazság. A gonosz a hazugság atya. Jézus az út, az igazság és az élet. János evangéliumában olvashatunk egy részt a 8. fejezetben egy érdekes párbeszéd, amikor Jézus magát a világ világosságának mondja. És beszélget a farizeusokkal, a zsidókkal, és hogy a farizeusok nem akarják őt megérteni. Akkor utána elkezdenek Ábrahámra hivatkozni, és odáig megy el a beszélgetés, amikor kimondják ott a zsidók, hogy te a gonosztól megszállott vagy. Utána Jézus tovább magyaráz nekik, és utána már szinte, mint akik bizonyosak róla, kimondják, hogy te tényleg a gonosztól megszállott személy vagy. És milyen megdöbbentő hazugságnak a természete, hogy vallásos emberek, akik ismerik az írásokat, meg azt tanítják, és hát benne élnek, és azt maguk módján komolyan is veszik, úgy félre lehet őket vezetni, hogy a messiás, akit vártak, a gonosz úgy tünteti fel előttük, hogy ő egy gonosztól megszállt személy, akit ő meg kell szabadulni, és hát addig-addig áskálódtak, míg Jézus keresztre nem feszítették, és a gonosz hatására az ember legdrámai vállalkozása, hogy megöli az Istent. A gonosz tulajdonképpen ezt akarja a mai világban is, megölni az Istent. Akár társadalmi szinten, az egyes emberben, családokban, bármilyen szinten, és persze az Isten nem lehet megölni, viszont bennem igen. A János evangélium 10. fejezetének 10. versében olvashatjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. És ez a bőségben az az életnek a teljessége. Tehát nem csak az, hogy éljünk, hanem bőségben, a krisztusi élet bőségében részesüljünk. De a megelőző mondat pedig a gonoszra vonatkozik, itt úgy nevezi, hogy a tolvaj. Nem a hazugság atya, hanem itt a tolvaj. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, hogy gyilkoljon és tönkretegyen, vagy pusztítson, ki hogyan fordítja ezt a harmadik kifejezést. És a gonosznak a működése, ahogyan ő bennünket félre akar vezetni, egyrészt hogy, és itt ma érdemes mindenki a saját életében megnézni, hogy a gonosz mi az, amit tőlem ellopott. Ő a tolvaj, el lehet tőlem lopni a hitemet, az emberiségbe való bizalmamat, el lehet lopni valakinek a fiatalkorát, el lehet lopni például egy szép harmonikus családi életet, el lehet tőlünk lopni gyakorlatilag nagyon sok mindent, például az örömömet, a szabadságomat, el lehet lopni a reményemet, az önbecsülésemet, a méltóságomnak a tudatát, és sokszor ezt úgy, hogy észre sem vesszük. És ez még egy drámai fordulat, hogy a gonosz úgy lop el tőlünk dolgokat, hogy nem vesszük észre. Sőt, még tovább megyek, van, aki még büszke is rá. A gőgös ember, például a fiataloknak, akár valakinek ellopja a tisztaságát, és még büszke is rá, hogy én most már nagyfiú, nagylány vagyok, és most már én milyen büszke vagyok, hogy. Meg akár dicsekszem is azzal, hogy itt a bűneimmel. Tehát, hogy nem csak ellop tőlünk valamit, hanem a tolvajt elkezdjük egyre jobban, hogy mondjam, szinte még imádni és dicsőíteni, hogy milyen jó dolgot tett velünk. Tehát ellop tőlünk vagy valamit, el tudja lopni a vágyaimat, a vágyaimnak a tisztaságát, hogy amire vágyódom. Vagy például a gonosz öl, megöli a reményemet, a hatalmamat, a bizalmamat, az ima erejében való hitemet. Vagy például vannak hazugságok, amik úgymond ilyen lexikális tudás, tehát hogy valamit nem úgy tudtam, de utána nézek, már tudom. De van az úgynevezett az a fajta hazugság, ami az élet érzésemet alapvetően meghatározza. Tehát az például az önbecsülésem, az én képem, az Isten előtt, ahogy megállok, az Isten képem, ezek az úgynevezett élethazugságok, itt nem csak lexikális tudásról van, hanem az egész életérzésem olyan torz, olyan negatív, ami biztos, hogy nem az Istentől van. Persze embereken keresztül jön ez a sok hazugság, de mégis elhittem, most e szerint élek, és e szerint rendezem az életemet, gondolkodok, meg sokszor teszem magamat tönkre, és megint a gonosznak a működése, nem vagyok megszállott, nincs zaklatás, nincs semmi rendkívüli dolog, hanem a hazugság által elindít folyamatokat. A Francesco Bamante mondta, hogy a gonosz, ő sokszor, tehát mivel sokkal intelligensebb, mint mi, mert angyali természete van, a gonosz 100 évekbe gondolkodik. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ott van a szarva, meg folyik a nyál, meg vasvilával elém ugrik, és megijeszt. Még ez lenne a jobbik eset, mert akkor félnénk tőle, vagy elkerülnénk, hanem 100 évekre, akár például a családnak a lerombolása is. Elindulnak tendenciák, akármilyen szinten, akár politikai, nemzetközi, minden szinten, utána egyre több ember úgymond becsapott lesz, közben a házasságuk sok felbomlik, sokszor a szabadság nevében, meg sok minden elindul, és lehet, hogy még az elején még úgy emberek úgy nézik, hogy hát ez a rossz tendencia, utána szinte természetessé válik, egy idő után meg azt a rossz tendenciákat ünneplik is a szabadság nevében. És 100 éven belül, ami eltorzult, nagyon nehéz visszaállítani. És hangsúlyozom, hogy mindenképpen rosszak a rendkívüli működések is, de ez a legaljasabb, meg a legnagyobb kárt okozó, és itt nincs semmi külső behatás. Hanem a hazugság által meg vagyunk vezetve, és a hazugság, ami elviszi az életünket. Vagy amit Jézus mond, hogy a tolvaj lop, megöl bennünk sok mindent, vagy tönkretesz és elpusztít. Valakinek tönkre megy a családja, a kapcsolatai, a munkája, vagy a közössége és az Istennel való kapcsolata, az ime élete, a szentség élet. Mert azt is látom, hogy sok ilyen keresztény közösségben egy idő után jönnek a feszültségek. És persze mindenkinek igaza van, mert innen is igaz, meg onnan is igaz, de a diabol azt mindig szét akar vinni. Akár családból is bármilyen szinten szétszakítani, összeúszítani embereket, ellenkezést vetni közé, utána egymást szidják, egymásra mutogatnak, gyűlölik egymást. Ez látható nagyban a politikában is, meg sokszor ilyen apró családi szinten is, tehát minél lejjebb megyünk ki a társadalomban, a kis egységek felé, ez a fajta széthúzás ott van. És persze mindenki meg tudja magyarázni, hogy miért nekem van igazam. És a gonosz pedig nevet a markába, hogy na, téd is könnyen betudtalak benneteket sapni. És ilyenkor mondom sokszor, hogy persze nem lehet mindent egyszerűen elintézni, de ilyenkor megállni és elkezdeni imádkozni, hogy van egy vendégünk, a gonosz betolta a pofáját, üljünk le imádkozni. Nehogy kinek van igaza, mert különben is nekem van, de hogy elkezdjünk el imádkozni azért, hogy először az ellenség menjen el tőlünk, és kérjük az Urat, hogy szabadítson meg bennünket. És ez tulajdonképpen már szabadító ima, de nem ilyen megkötözöttségtől, hanem egyszerűen a hazugságtól. Vagy például, amikor egyre több ember mentálisan is sérül, akkor azt is láthatjuk, hogy Még Kalkutai Teréz anya is mondja, hogy a gonosz sokszor az emberi sérültségre, meg betegségre ül rá. Ezért például sokszor nehéz megkülönböztetni, hogy most ilyen pszichiátriai problémája van, vagy pszichológiai valakinek, vagy a gonosz. És általában sokszor mind a kettő együtt van. De a gonosz felerősíti, valaki csak pszichológiai szinten kezeli, és utána a gonosz pedig ott éli az életét, meg elfertőz mindent, valaki csak szabadulni akar, de a pszichológiai részét nem veszi komolyan, az pedig azt érzi, hogy hiába imádkoztak értem, már ki tudja hányan, nem haladok sehová. Mindig az egész embert együtt kell nézni, és az egész emberét együtt kell imádkozni, azért, mert a gonosz nagyon könnyen becsap bennünket. Vagy ami nagy hazugság, hogy az identitásunkat, hogy ki vagyok én, ha azt szétszerik, onnantól kezdve olyan vagyok, mint a futóhomok. Amikor a gonosz megkísértette Jézust a pusztában, hogy Jézusnak a messiási mi voltára vonatkozott a kísértés, hogy milyen legyen a messiás, a gonosz akarta megmondani. Tehát az identitásomat. Én is, amikor keresztényként megfogalmazom, hogy ki vagyok én, az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma, vagy ki vagyok én, vagy egy utolsó bűnös, akit nem is lehet szeretni, aki mit tudja, mely a gonosz mindig, nem tudom, megszállja, vagy zaklatja, és hogy hiába imádkoznak értem, nem is tudom már, kit kellene idehozni a pápát, ha érte ez a dologhoz, és ő imádkozzon értem. Tehát szinte csak úgy a magam körül, a magam levébe főlök, és az identitásom pedig gyakorlatilag szinte meg van semmisítve. Csak akinek nincs meg az identitása, az nagyon könnyen széthullik. Vagy az LMBT-k, az is a divatos erői sokat beszélni, és ez is az identitást az, amit eltorzítja. Ratzinger bíboros, még bíborosként mondta, hogy az okkultizmus mögött a gonosz lélek áll, aki el akarja torzítani a teremtés rendjét. A gonosz a hazugság atya, aki gúnyt akar űzni az Istenből. A gonosz mindig hazugsággal próbálja csapdába csalni az embert. Olyan ígéretes dolgokkal kecsegtet, mint a hatalom, egészség, belső béke és harmónia, az igazi szabadság és egyenlőség, a pénz, a boldogság, az univerzummal való egyesülés, vágyaink kielégülését is ígéri, hogy képesek leszünk élni a lét minden lehetőségével. Azonban az emberi méltóságunkban aláznak meg minket, megfosztanak az emberségünktől, és rabszolgaságba taszítanak. Egy idő után olyan démoni hálóban találja magát az ember, ami megkötözi, és már nem tud szabadulni. Az illető azonban ezen felül a csoport mögött álló, ténylegesen démoni erőknek is rabszolgájává válik. Ezzel pedig egyre mélyebbre jut az önrombolásban, amely még a kábítószernél is rosszabb. Csak egy mondat így az okkultizmusról, hogy gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy van az Isten, meg van egy tulajdonképpen, hogy a gonosszal fenyegetnek. Ha megnézzük az okkultizmusnak a minden válfaját, tulajdonképpen mit ígér? Általában ezek életmódra vonatkoznak. Hogy egyet, vannak benne ilyen transzcendentális, ilyen pseudo vallásos elemek is, de ezek nem vallások. Erőket ígérnek meg sok minden, de ez mind az életmód, a szabadulás, a harmónia, az univerzum, felüljön az energia, aluljon a földanya, minden irányból gyakorlatilag harmóniában vagyok, és tulajdonképpen erők vannak, de senki sem mondja meg, hogy ez most micsoda tulajdonképpen. És hát amit a teológia is mond, hogy van a szupernaturális, az Istennek az ereje, a naturális, a természetnek az ereje, meg a préternaturális, ami a teremtettségben revonatkozik, a gonosznak az angyali természetéből folyó ereje, és tulajdonképpen ezekben ez nyilvánul meg, ezért olyan veszélyesek, de általában az elején mindig nagyon szép, meg nagyon boldogító, meg ilyen mézes madzag gyümölcsei vannak, tehát abszolút pozitívnak hangzik, és ezért a hazugság atya tulajdonképpen ilyen boldog élettel, meg ilyennel kecsegtet bennünket, és ezzel akar bennünket becsapni. Vagy itt az LMBT-k úr is csak megemlítettem, hogy a Ferenc pápa mondja, az ördög létezik, és az Isten fia iránti gyűlöletből hinti el a gyűlölet magvait, melyek halált okoznak. Jézus Krisztus emberré lett, és a nagy hazudozó ezért akarja elpusztítani az emberséget. Vagyis nem csak önmagáért, hogy mi vagyunk az Istennek a legdrágább teremtményei, hanem Jézus is emberré lett, és ezzel az ő dühe még nagyobb lett, és ezért akar minket megalázni, és hangsúlyozni kell, hogy a gonosz angyali természete van, tehát profi hazudozó. És persze itt nem azt kell találni, hogy hogyan csap bennünket, amiről majd Klára nővér fog beszélni, hogy az igazság, ami szabaddá tesz bennünket. Az evangéliumnak a megértése, annak a követése, meg persze annak a megélése is. Tehát, hogy amikor a gonoszról beszélünk, önmagában ennek a témának nincs semmi értelme. Csak úgy van, hogy az Isten van a középpontban, és nem is, hogy valami ellen harcolunk, hanem az életszentség, az Isten felé haladás, az a lényegi rész a mi életünkben, és hogy arra törekedni, mert ahogy szoktam mondani is, hogy sokan úgy képzelik el a vallásosságot, hogy vannak a szentek, akik általában meghaltak, akkor vannak a nagyon vallásosak, közepesen vallásosak, kicsit vallásosak, a maguk módján vallásosak, tehát van egy skála, utána jönnek, akik valamiben hisznek, utána akik semmiben nem hisznek, és az ateisták, utána még egy pipocsos részt jön az ateisták számára, akik várják a világ végét, hogy majd lesz valami. És hogy nem ez a skála uralkodik, hanem az első Péter levélben olvashatjuk, hogy a gonosz ordító oroszlán módjára ortkószál mindenütt is, keresi, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. Vagy második János Pál pápa írja, hogy a középszerű keresztény az veszélyeztetett keresztény. És ő, amit külön kiemel ebben az írásában, az új évezet kezdetén, hogy főleg az okkultizmus meg az álvallásoknak nagyon könnyen a csapdájába esik. És nem úgy, hogy ott hagyom az Istent, és elmegyek az okkultizmushoz, hanem az Istent is imádom, járok én templomba, de más erőket hívok segítségül, mert az élő Isten nem működik, a boszorkánynál meg nincsen 9-szer, még ilyeneket nem kell húzni az időt, hanem 10 000 forint megmondja, és onnantól kezdve, utána, amikor rendbe jöttem, megint megyek, és utána megint imádkozom, meg imádom az Istent, de nem úgy tudjuk, hogy letagadom, hanem a bálvány besik, és közben úgy, hogy nem is vettem észre, a legtöbb ember nem is vesz észre, hogy a hazugság áldozata lett.
A hazugság misztériumáról tartott tanítást Szabó József atya, Miskolc diósgyőri plébános, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján. Az előadás folytatásában, egy későbbi adásunkban Klára nővér pedig az igazság titkáról és felszabadító erejéről fog szólni. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának 10. részét halljátok.
A dzsungel legsűrűbben benőtt, sötét szegletét régóta kerülik az erdő lakói. Mindenki tudja, hogy amióta a nagyhatalmú varázsló az Illaberek lakója, még az átutazó sem lehet itt biztonságban. Pedig a varázslót szinte soha nem látták, és még a nevét sem lehetett biztosan tudni. A csúszómászók Metamornak nevezték, ami mindenki fülében hátborzongatóan csengett, ezért elég hihető varázsló névnek tűnt. Metamor alig bírt urrá lenni az izgalmán. Hamarosan elkészül a nagy mű, amelynek segítségével egész Datoja partot megszerzi magának. Sötét birodalmában ő lesz az uralkodó, a rendet pedig fekete szárnyú követői, a vérszívó denevérek fogják fenntartani. Most éppen az elkövetkező napok tennivalóit egyeztette a denevérek fővezérével, Ultramiron gróffal. A sziklatorony előtt álltak, pontosabban Miron gróf a sziklakapu felső pereméről lógott fejjel lefelé, Metamor pedig egy farönkön ülve magyarázott.
A gyanútlan szemlélő akár kopott bundás, öregedő sejemmajomnak is nézhette volna egyszerű öltözéke alapján. Egyedül varázs erejének őrzője, egy különös fényű, brilliáns köves gyűrű árulkodott róla, hogy a kopott sejemmajom nem az, aminek első pillantásra látszik. A varázsló vállán egy tarkatollú, aprócska papagáj ücsörgött.
Ismerd el, Miron gróf, hogy az iménti elsötétítés igazán remekül sikerült. Ez volt az eddigi legpompásabb árnyidő.
Pompás, pompásabb, legpompásabb!
Nocsak, talán elégedetlen vagy, fővezérem.
Nem, uram, dehogy. Csak még mindig aggódom a seregem miatt. Alig 5-6 percig tartott csak az árnyidő. Hosszabb sötétséget ígértél.
Metamor szemében harag villant. Felpattant, maga elé mormolt valamit, miközben egyik karmát a gyűrű kövéhez nyomta. A következő pillanatban az öregedő sejemmajom alakja elenyészett, helyette egy roppant erős testfelépítésű denevér körvonalazódott. A denevér bal szárnyának végén továbbra is ott ragyogott a varázsló gyűrűje. Metamor most denevér alakban Miron gróf mellé röppent, és egyik szárnyával erősen megszorította a döbbenten bámuló fővezér nyakát.
A ti hibátok, hogy nem tudom hosszabbá tenni az árnyidőt. Azt ígértétek, hogy a rengeteg zöld fényű követ szereztek az őserdőből. Elegendőt ahhoz, hogy az összes napfényt belezárjam. Ehelyett kénytelen vagyok beérni 2 kis derengővel.
Felderítőim állandóan kutatják az őserdőt a derengők után, de a ripacsok rejtek útját sehol nem találják. Miért nem vallatott ki a 2 ripacsharcost, akiket a múlt hónapban ejtettünk foglyul?
Nem vallanak a nyavajások. Amióta letéptem a nyakukból a derengőjüket, egyetlen szót sem szólnak, nem mozdulnak, még csak nem is esznek. Ha nem hallanám a szívverésüket, azt hihetném, elpusztultak.
Elpusztultak? Ki pusztultak?
Tartsd a csőröd, Rinya!
Csendben vagyok, csendben vagyok!
Metamor fenyegetően begörbítette az ujját, mire a papagáj végre tényleg elhallgatott. De csak egy pillanatra.
Jönnek már, itt vannak, hallom már, hallom! Jön az egész sereg, nem hiányzik senki! Jó sok zsákmányt hoznak, mindjárt ide érnek!
Megnyugodhatsz, Miron gróf. A legényeid visszatértek. Úgy látszik, mégis boldogultak az 5 perces árnyidő alatt.
A fekete szárnyú sereg elcsigázva ereszkedett le a sziklatorony tövében. Az egerek szállítása igazán erőpróbáló feladatnak bizonyult.
Gróf úr, tisztelettel jelentem. A támadást sikeresen végrehajtottuk. Sebesültek, halottak száma 0, 15 rabot hálóba tekerve előállítottunk.
Mutasd, mit hoztatok?
Metamor izgalma érthető volt. Abban bízott, hogy a seregnek újra sikerült ripacsharcosokat fogjul ejteni. 15 új derengővel fél napra el tudná sötétíteni az eget. Nagy volt hát a csalódottság, amikor a hálók szorításából egyenként kerültek elő a szélkirálynő elgémberedett hajósai.
Mihez kezdjek egy csapat nagyfülűvel? Tollas fejű ripacsokat kértem, akiknek kő lóg a nyakában, ezekre nincs szükségem. Vigyétek őket Kaptárhegyre, vagy egyétek meg vacsorára.
Ne bántsatok, ne egyetek meg vacsorára. Szerezhetünk derengőt, ha csak az kell. Egy már most is van nálunk.
Micsoda? Kiszólt.
Ricky megrettent ábrázattal lépett elő a csapatból.
Én szóltam, uram. Ha kegyesen bánsz velünk, segíthetünk neked eljutni apacukába. Ott minden ripacs nyakában lóg derengő. Sőt, Balikónál már most is van egy.
Mit hallok? Ki az a Balikó? Álljon elő!
Balikó dühösen merett Ricardóra, de nem volt más választása, kilépett a sorból. Metamor mohón Balikó nyaka felé kapott, és elvette a bőrszütyőben lógó derengőt.
Micsoda váratlan fordulat! Egy derengő, amit nem ripacsharcos visel, ez csak egyet jelenthet? Mindannyian a ripacsok barátai vagytok. Feltételezem, hogy jól ismeritek apacukát, a falut. Tám még a titkos lelőhelyen is jártatok. Gyerünk, beszéljetek! ha megmutatjátok az utat apacukába, mindenkit szabadon bocsátok.
A nagy csendet végül a kapitány törte meg.
Uram, csupán egyszer jártunk a pacukában, én magam biztosan nem lelném meg az utat, még akkor sem, ha visszavinnének oda, ahonnét elhurcoltatok.
Aliko, ide hozzám, hiszen neked derengőd is volt, te fogsz elvezetni minket a faluba.
Baliko kétségbeesve sandított Ruminire. Most mit évő legyen? Bojtos Benedek igazat mondott. Ha akarnának, se tudnának visszatérni apacukába.
Én sem emlékszem.
Nem ajánlom, hogy szórakozz velem. A derengő gazdájának tudnia kell az utat. Gyerünk! Vagy oda vezetsz, vagy elbúcsúzhatsz az életettől.
Rumini elhatározta magát. Nem fogja hagyni, hogy Balikónak bántódása essék. Tudta, a legfontosabb, hogy időt nyerjenek.
A derengő az enyém. Vagyis közös Balikóval. És én talán még az utat is tudom. A többiek segítségével legalábbis biztos megtalálom, ha visszavisznek a tisztásra, ahonnét idehoztak.
Ez a beszéd. Hogy hívnak?
Rumini.
Jól van, Rumini. Remélem igazat mondasz. Mirongróf, vidd az egereket Kaptárhegyre. Nálam csak ez a három marad.
Metamor Ruminire, Balikóra és Rikire mutatott.
A többiekkel azt csinálsz, amit akarsz, de megtiltom, hogy a vérüket vedd. Még szükségem lehet rájuk.
Rumini megrémült. A szélkirálynő legénységének együtt kell maradnia. A lehető legrosszabb hír, hogy Metamor szét akarja választani őket. Hiszen sokkal nagyobb esélyük van törbecsalni a támadókat és elmenekülni, ha mindvégig együtt az egész csapat.
Ne, uram, várjon! Együtt kell mennünk. Egyedül nem biztos, hogy megtalálom az utat.
Ugyan már, fiacskám. Nem szeretem, ha ennyire ostobának néznek. A társaid nagyszerűen fognak szórakozni Kaptárhegyen, amíg ti megtaláljátok az utat apacukába.
A varázsló türelmetlenül intett, és a fekete szárnyúak újra hálóba tekerték és felnyalábolták az egereket. Végül elrugaszkodtak, és erős száncsapásokkal útra keltek foglyaikkal Kaptárhegy felé. Metamor dohos, kicsi, ablaktalan cellába vezette a három egeret. A nyírkos kövön szétszórt büdös széna volt az ágy, két jókora kő pedig a széket helyettesítette. Metamor betessékelte Ruminit és Balikót az ajtón, a nyomukban kullogó Ricardónak azonban vállára tette a mancsát.
Veled még elcsevegek egy kicsit.
Azzal becsapta a cella ajtaját, ráfordította a kulcsot, és Ricardót magával rángatva egyedül hagyta Ruminit és Balikót a sötétben.
Rumini, szerinted mit akar tőle?
Fogalmam sincs. Lehet, hogy rólunk faggatja, vagy azt akarja tudni, hogy kerültünk az őserdőbe.
Szerinted Riki képes ennél is nagyobb bajba sodorni minket?
Kitelik tőle. Összehord hetet havat. A varázsló meg majd jól felhasználja ellenünk. A ripacsokat is féltem. Mi lesz velük, ha ez az őrült tényleg megtalálja a pacukát?
Miért? Te komolyan gondoltad, hogy oda vezetett holnap?
Dehogy. Amúgy sem találnék vissza. Csak az időt akartam húzni, hát ha közben eszünkbe jut valami. Egy szökési terv, vagy egy brilliáns mentőtlet.
És eszedbe jutott?
Nem.
Letelepedtek a cella sarkában, hátukat egymásnak vetették, hogy kényelmesebben ülhessenek, és kicsit melegebben tartsák magukat. Ha szökni akarnak, csak is magukra számíthatnak. Vagyis magukra sem, mert a sötét barlangcellából egyelőre semmilyen kiút sem kínálkozott. Egyedüli reményük az volt, hogy másnap a dzsungelben sikerül valahogy kereket oldaniuk. Teltek az órák. Aztán egyszer csak nyikorogva feltárult a nehéz ajtó, majd egy nyögést, puffanást és ajtócsapódást követően újra magukra maradtak a sötétben.
Áó!
Mi történt?
Elestem és bevertem valamibe a térdemet.
Rumini azonnal felismerte Ricardót, aki ezek szerint nem bizonyult a varázsló számára elég szórakoztató társaságnak, és most visszahozta a társai közé.
Inkább azt mondd meg, mi történt veled? Miről beszéltetek?
Semmi között hozzá!
Figyelj, Riki, ennek semmi értelme. Te is tudod, hogy nagy bajba kerültünk mind a hárman. Ebből a pászból együtt kell kikeszmeregnünk. Fontos lenne, hogy elmondd, mit tapasztaltál. Te láttad belülről ezt a várat, beszéltél a varázslóval. Talán megtudtál valamit, ami segítségünkre lehet.
Nem tudtam meg semmit. Azt akarta tudni, honnan szereztétek a derengőt, és nincsen még több is belőle.
És te mit válaszoltál?
Csak azt, hogy Egérországban kaptátok a Fecó nevű barátotoktól, és szerintem csak egy volt összesen.
És erre ő?
Megkérdezte, hogy kerültünk apacukába. Elmondtam neki röviden az egész hacacárét.
Ennyi?
Mi vagy te, Balikó? Nyomozó?
Felej már, légy szíves.
Kíváncsi volt még, hogy vajon a csomagotokban nem rejtegettek-e térképet, vagy mi egymást a ripacsokkal kapcsolatban. Megmondtam neki, hogy mindenhol mink a szélkirálynő maradt. Erre a mancsát dörzsölte, és azt mondta, hogy ez aztán a jó hír.
Jó hír? Mi ezen a jó hír?
Szerintem elment megkeresni a szélkirálynőt, hogy ellenőrizze a holmitokat. Nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy esetleg a te zsákodban is lapul egy derengő.
Hiszen mondtad neki, hogy a szélkirálynő elveszett, nem? Senki se tudja, hol van.
De ő igen. Legalábbis szerintem.
Mi történt, Balikó?
Valami megcsípett, de nagyon olyan, mintha tűz égetné a lábam.
Balikó nem tudta, hogy a lábát egy halálos mérgű törfarkú skorpió csípte meg, amit felébresztettek a sötétben.
Kedves gyermekek! Berg Judit, Rumini Datoja parton című hangjátékának 10. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Egyszer fogom magam, és elmegyek, és volt gyerek, és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam, és elfutok, és valahová eljutok, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. És sírhattok majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kis fiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek. Hát jó. Tudom, hogy én csak rossz vagyok, de sírtok majd, hogy hol vagyok, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Jól van, megyek már, csak eszem még, mert különben még elvesznék, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. És sírhattok majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kis fiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, 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 világgá megyek.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket Krisztus papságáról a Szentírás alapján. Mindez ideig megállapítottuk, hogy Jézus a Szent és az egyedüli pap, és az ő papsága véget vett a régi papságnak, a Lévi papságának. A biblikus teológiai szótár így folytatja: ez a papság lényegében gyökeredzik, amely őt különösképpen közvetítővé avatja. Egy személyben valódi ember, aki egészen a kísértésig megosztja velünk szegénységünket, ugyanakkor Isten igaz fia, aki az angyalok fölött áll. Ő az egyetlen és örök pap. Ő egyszer s mindenkorra beteljesítette az áldozatot az időben mindenkiért. Most már örökre ő a közben járó, az új szövetség közvetítője. Vagyis Krisztus papsága abban magasztosul föl, hogy ő egyszerre ember és az emberiség nevében hozza meg az áldozatot, és egy személyben ő az örök ige, aki az Istennél közben jár az emberekért. A biblikus teológiai szótár így folytatja: valójában egyik cím sem meríti ki Krisztus misztériumát, mint az Atya elválaszthatatlan fia, az egész emberiséget magában egybefoglaló emberfia, Jézus egyszerre az új szövetség főpapja, a messiás király és az Isten igéje. Az Ószövetség megkülönböztette a király és a pap közvetítését, vagyis az evilágit és a lelkit. A pap és a próféta közvetítését, az intézményt és az eseményt. Az értelem számára szükséges a kinyilatkoztatás sajátos értékeinek megkülönböztetése, mivel transzcendenciája miatt Jézus fölötte áll a történelem eseményeinek, vagyis ő valóságosan Isten, a közvetítés különböző fajtáit tudja egyesíteni önmagában. Mint fiú, ő az örök ige, aki beteljesíti és felülmúlja a próféták üzeneteit, mint emberfia, magában foglalja az egész emberiséget, annak olyan tekintéllyel és szeretettel kormányzó királya, amely ő előtte nem volt, de utána sem. Egyedül közvetítő Isten és Isten népe között. Ő a tökéletes pap, aki által az emberek megszentelődnek. A biblikus teológiai szótár tehát azt az igazságot fogalmazza meg, hogy az új szövetségnek egyetlen főpapja van, s ez Jézus Krisztus. Ő hozza az áldozatot, ő hozza az emberek megszentelődését, és ő az egyetlen közvetítő Isten és ember között. A következőkben a biblikus teológiai szótár arról beszél, hogy megfogalmazza Jézus akárcsak saját magának, népének sem tulajdonítja kifejezetten a papságot, de soha nem szűnt meg papként cselekedni. S úgy tűnik, hogy az új szövetség népét papi népnek tartotta. Áldozatának felajánlásával és az ige szolgálatával Jézus papnak nyilatkoztatja ki magát. Még egyszer hangsúlyozva, soha nem mondja magáról, hogy ő a pap, de maga az élete, áldozata ezt sugallja. Az is megdöbbentő tény, hangsúlyozza a szótár, hogy övői közül mindenkit meghív papságának ebben a kettős tevékenységében való részvételre. Minden tanítványnak föl kell vennie a keresztjét, Máté evangélium a 16. fejezet 24. vers és a következők. Mindenkinek innia kell az ő kelyhéből, szintén Máté evangélium a 20. fejezet 22. versétől. Az ő üzenetét kell hirdetniük, Lukács evangélium a 9.60, róla kell tanúságot tenni egészen a haláláig. Máté evangélium a 10. fejezet 17. verstől a 42. verséig. Amint Jézus minden embert részesít a fiú és a messiás király címeiben, ugyanúgy papokká is teszi őket. Megjegyzem, ezt fogalmazza meg a II. Vatikáni zsinat, amikor azt mondja, hogy mindenki részesül Krisztus általános papságából. Az apostolok Jézusnak ezt a gondolatát fejtették ki, amikor úgy mutatták be a keresztény életet, mint egy liturgiát, mint az egyetlen papságban való részvételt. Pál apostol a Filippiekhez írt levelében azt mondja, a hívők hite áldozat és fölajánlás. Második fejezet, 17. vers. Az a segítség, amelyet a Filippiek egyházától kap, kellemes illatú, Istennek tetsző áldozat. 4. fejezet, 18. vers a Filippi levélből. Számára a keresztények egész élete egyetlen papi tevékenység, felhívja őket, hogy ajánlják föl testüket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Római levél 12. fejezetének első versében azt mondja, ez legyen szellemetek hódolata, kultusza. Ez a hódolat az Úr dicséretéből, jó tetteiből és az anyagi javaknak a közös beadásából áll. Szent Jakab levele pedig részletesen ír azokról a tettekről, amelyet az igazi kultusz jellemzik. A nyelv megfékezése, az árvák és özvegyek látogatása és távolmaradás a világ szennyétől. Első fejezet 26. versétől. Péter apostol levele és az apokalipszis, vagyis a jelenések könyve, világosan beszélnek a keresztény népnek Izrael királyi papságát tulajdonítják. Az ószövetségi proféták ezen jogcímen hirdették, hogy az igaz Isten igéjét Izraelnek kell elvinnie a pogány népek közé, biztosítani annak kultuszát. Ezután a keresztény nép tölti be ezt a feladatot. Ezt Jézus kegyelme által teheti meg, aki részesíti a király és a papság és a messiási méltóságban keresztény népét. Természetesen nem azt jelenti ez, hogy Jézus nem akar papságot, külön szentségi papságot. Így ír erről a biblikus teológiai szótár. Megállapíthatjuk azt a tényt, hogy Jézus a 12-t arra hívta meg, hogy rájuk bízza egyházának vezetését. Fölkészítette őket az ige szolgálatára, jogköréből nem egy fölhatalmazást átadott nekik. Az utolsó vacsora estéjén pedig rájuk bízta az eukarisztiát. Íme ezek képezik a papságban való sajátos részesedést. Az apostolok pedig megértik őt. Maguk részéről vezetőket neveznek ki, hogy tevékenységüket meghosszabbítsák. Néhányan ezek közül az öreg címet viselik, presbiterosz, de néhányan az apostoli címet viselik. Azt írja a teológiai szótár, és ezzel fejeznénk be a mai elmélkedést, hogy Pálnak az apostolságra és a karizmákra vonatkozó meggondolásai már az egyház szolgáló papsága felé irányulnak, a közösségek vezetőinek papi címeket ad, Isten titkainak gondolatai, az új szövetség szolgálata, az apostoli igehirdetés, prédikáció, liturgikus szolgálata. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!